is számítani lehet. Háromnapos Színkópé Fesztivállal ünnepik az idő 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az Újszegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Az időjárásról. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. Hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Kedves hallgatóink, most református Isten tiszteletet közvetítünk a nagyrébei református egyházközségből. Igét hirdet Kis Dávid, lelkipásztor.
Áldás békesség, a Hajdubihar vármegyei Nagyrábéről köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Gál Márkot hallják. A Sárét csendesebb, lassabb ritmusú világában járunk. Nagyrábéra érkezve nem kell sokáig keresni a falu lelki központját. A református templom tornya messziről látszik, és ma is jelzi azt a több évszázados örökséget, amely nem csak az épület falai között, hanem a helyiek emlékezetében, mindennapjaiban és hitbeli ragaszkodásában is tovább él. A templom a 19. század elején épült, de a helyi reformátusság története ennél is régebbre nyúlik vissza. A gyülekezet egyik legrégebbi kincse az 1632-ből való kehely, amely ma is használatban van az úrasztali szolgálatban. Az Angster József által készített orgona több mint 100 éve kíséri az éneklést, a falak és a berendezés pedig nem csak a múlt szépségét, hanem a történelem sebeit is őrzik. A II. Világháború nyomai ma is láthatók az épület körül. Golyónyomok emlékeztetnek arra, hogy volt idő, amikor romok és veszteségek között kellett ragaszkodni Isten házához. A mennyezeten olvasható felirat mégis hitvallásként szól. Ez a hely Isten háza, a mennyország kapuja. A régi falakat ma is élő közösség tölti meg tartalommal. A nyári táborok, a hittanórák és a családok megszólítása mind azt segítik, hogy a fiatalabb nemzedékek számára is természetes legyen Isten házának közelsége. A cél nem pusztán az, hogy a gyerekek bibliai történeteket és aranymondásokat tanuljanak, hanem hogy felnőttként is tudják, van hová visszatérniük, és vannak, akik várják őket. Nagyrábé történetéhez szorosan kapcsolódik a szomszédos Bihar torda is. A két gyülekezetet személyes kapcsolatok, közös alkalmak és a lelkipásztor személye is összeköti. A Bihartordai Diakóniai Központ munkája pedig arra emlékeztet, hogy az egyházi jelenlét nem ér véget a templom kapunál. Az idősek felé forduló figyelem, a gondozónők munkája, egy-egy látogatás, imádság vagy esti telefonhívás sokaknak megtartó erőt jelent. A nagyrábéi és bihartordai reformátusok között Kis Dávid lelkipásztor szolgál. Munkájában egyszerre van jelen az örökség megbecsülése és a mai ember megszólításának keresése. A templomhoz kötődő emlékezet, a gyerekek felé forduló figyelem, az idősek gondozása és a két gyülekezet közös élete. Kedves hallgatóink, a következő percekben Kis Dávid hirdeti Isten igéjét Pál apostol Timóteushoz írt második levele alapján a nagyrábéi református templomban.
Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Kedves testvérek, akik itt vagytok a templomban, és akik a rádió készülékeken keresztül hallgattok bennünket, szeretettel köszöntelek titeket az apostol szavával. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltár első két versét. A 25. Zsoltár első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Testvérek, hallgassuk Isten igazságának igéit, valljuk meg bűneinket, hogy kegyelme által megújulhassunk. Hallgassuk, szeretett testvérek, Isten rendelését János evangéliuma 4. részéből. Jézus Krisztus mondja, eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya Isten ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Amen. Jöjjetek, tegyünk vallást bűneinkről, a szent és kegyelmes Isten színe előtt imádkozzunk. Szent háromság Isten, vétkeztünk, mert nem feleltünk meg elvárásodnak, és sem lélekben, sem igazságban nem tudtunk téged, hozzád méltó módon imádni. Hol a hitünk kevés hozzá, hol a téged követni akarásunk gyönge. Nem vált hódolattá az imánk, inkább kéregetés volt. Nem kerestünk téged, csak a véletlenre, a szerencsére, a sorsra bíztuk magunkat. De most itt vagyunk, Urunk, hogy mindezeket hátunk mögött hagyjuk, és rád tekintsünk. Téged lássunk, megbocsátó mindenhatónak, igazságosnak, aki életünk megváltója és megszentelője vagy. Könyörülj rajtunk és egyházadon. Amen. Halljátok meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, az igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Amen. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünk szent nevét, énekeljük a 225. dicséret első 4 versét. A 225. dicséret első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: itt van Isten köztünk. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a minden kegyelem Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Isten igéjét, ahogy az megvan írva a Bibliaolvasó kalauzban a tegnapi és a mai napra kijelölt újszövetségi igerészben, Pál apostol Timóteushoz írt második levelének 4. fejezetében, a 6. verstől a 22. versig terjedő részben. Helyünket elfoglalva hallgassuk Istennek igéjét alázatos szívvel. Így találjuk megírva az igét a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetében, a 6. verstől egészen a 22. versig. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Igyekez minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába, Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tikhikoszt elküldtem Efezusba. Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz. Hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem, megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Mindenki elhagyott, ne számítson ez bűnei közé. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából, meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké, amen. Köszönj Priszkát és Akvillát, meg Onésziforosz házanépét. Erasztosz Korintusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam betegen. Igyekez a tél beállta előtt megjönni. Köszönt téged Eubulosz, Pudens, Linosz, Klaudia és a testvérek mind. Az Úr legyen a lelkeddel, kegyelem veletek. Eddig Isten írott igéje. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg a mi szívünkben az ő szent igéjét. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk, magasztaljuk a te szent nevedet. Hálát adunk kegyelmedért, melyel ránk tekintettél, szeretetedért, amelyel megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy mindig gondod van ránk. Hálásak vagyunk azért, mert bármennyire is hihetetlennek tűnik, te számon tartod az életünket. Köszönjük, hogy most is hívogattál, hogy közösségben lehessünk veled és egymással. Krisztusunk, légy áldott azért a hatalmas kegyelemért, amelyben részeltettél bennünket. Köszönjük, hogy vállaltad értünk a földi élet minden nyomorúságát, a kereszt szenvedését és a halált. Megvalljuk előtted, nem is értjük mi igazán, milyen érthetetlenül nagy az az áldozat, amelyet értünk hoztál. De kérünk, add meg nekünk, hogy mindig emlékezzünk, vándorok vagyunk ebben a világban, és ne hagyd, hogy bármi elvakítsa a mi látásunkat, tudjunk mindenkor rád tekinteni. Ne gátoljon bennünket semmi abban, hogy hűségesen járjunk elhívásunk útján. Szentlélek Isten, hálát adunk neked azért, hogy elvezettél a veled való találkozásra. Kérünk, légy itt közöttünk, szólj hozzánk az igéd által, és végezd el bennünk az ige megértésének csodáját. Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük az 541. dicséret első két versét. Az 541. dicséret első két versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen! Kedves testvérek, Istenünk szent igéje, amely által keresi a mi szívünket és lelkünket ezen az Isten tiszteleti órán, megírva található az előbb felolvasott ige szakasz egy részében, a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetében, a 17. vers első felében így. De az Úr mellém állt és megerősített. Amen. Kedves testvérek, a tegnapi és a mai napra kijelölt lekcióként felolvasott ige szakasz a Timóteushoz írt második levél záró szakasza. Ebben a részben Pál apostol látszólag nem közvetlen teológiai, azaz etikai, dogmatikai vagy ekléziológiai tanítást közöl, hanem egyrészről a mindennapi életének ügyes-bajos dolgairól ad beszámolót, másrészről kéréseket, útmutatásokat fogalmaz meg hűséges tanítványának Timóteusnak. Pál helyzetének és így üzenetének jobb megértéséhez tudnunk kell, hogy az apostolnak ez az utolsó fennmaradt levele, amelyet Rómából, a birodalom fővárosából írt, méghozzá rabságból. Krisztus után 64-66 körül, a Néró féle keresztény üldözés idején Pált újra bebörtönözték. És az egyházi hagyományok szerint ez a fogság volt az ő földi életének utolsó állomása. A levél megírása után néhány hónappal mártír halált halt. A felolvasott szakasz tartalma jól mutatja, hogy Pál tisztában volt helyzetének súlyosságával. Nem véletlenül írta, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. A rabság ridegsége, a szabadság elvesztése, szolgálatának ellehetetlenülése és a mártíromság lehetősége érthető módon már önmagában nagy terhet jelentett az apostol számára. Mindezeket további fizikai és lelki problémák is fokozták. A fogvatartás szörnyű állapotáról és így Pál helyzetéről sokat elárul, hogy a 13. versben megfogalmaz egy kérést. Azt mondja, hogy a tróházban hagyott köpenyét az ifjú tanítmány majd vigye magával, mert szüksége lesz rá az apostolnak. Mindehhez még érdemes hozzáilleszteni, hogy a 21. versben arra utal, hogy közeledik a tél. Nyilvánvalóan abban a korban az emberek sokkal jobban kötődtek egy-egy ruhadarabhoz, mint mi manapság. Azonban mégis elgondolkodtató, hogy az apostolnak egy köpenyt, ami nyilván napközben és este, hidegben és esőben jó szolgálatot tesz, de 2000 kilométeres távolságból kell elhozatnia. Ez a távolság még ma is számottevő. Hát még akkor, amikor az útnak a fáradalmai és veszélyei sokkal nagyobbak voltak. Az apostolnak fontosnak érzi, hogy ezt vigyel neki Timóteus, hiszen a fogság ridegségében, a börtön kegyetlen körülményei között ez számunkra fel nem fogható segítséget jelenthetett számára. Az akkori börtön körülmények nem összehasonlíthatóak a maiakkal. Nem volt televízió, konditerem és klimatizált helység. Pál helyzetéhez azt is érdemes tudni, hogy akkor ő már az kor viszonyai között idős embernek számított, a maga 60-65 évével. És azt is tudjuk, hiszen ő maga írja le a második korintusi levélben, hogy tartós gyöngeséggel, valamilyen betegséggel is küzdött, amiről ő azt írta, hogy tövis adatott a testébe. Tehát az idős, beteg apostol fogságban van. Nyilvánvalóan olyan szörnyű fizikai szenvedésnek, gyötrődésnek kitéve, amely nehezen elviselhető. Mégis azt kell, hogy mondjuk, a fizikai nehézségek jelenthették számára a kisebb problémát, a könnyebb terhet. Mert lelkileg, ha ez lehetséges, még nagyobb próbákat, szenvedéseket kellett kiállnia. Már önmagában a fogságot is nehezen élhette meg az a Pál, aki annyit utazott, aki számtalan helyen megfordult és hirdette a Krisztus evangéliumát. Lelki teher lehetett számára, hogy nem mehetett el Rómából, hogy nem mehetett újabb területekre, vagy nem látogathatott vissza a korábban megismert közösségekbe. Nem vihette újra az örömhírt. és nem bíztathatta, bátoríthatta őket személyesen. Ezt a lelki gyötrelmet növelhette az életében az, amit még olvasni is megdöbbentő, hiszen Pál arról vall ebben a szakaszban, hogy a pajban, a fogságban magára hagyták őt. Az első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Mindenki elhagyott. Van, akiket külön név szerint is megemlít. Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Majd arról is írt, hogy egy Alexandrosz nevű rézműves sok rosszat követett el ellene. Pál apostol keserű élettapasztalata szólal meg ezekben a sorokban. Az elhagyatottság, a magára hagyottság nehéz terheit kellett cipelni abban az időszakban, amikor a leginkább szüksége lett volna a támogatásra, a segítségére azoknak, akikért sokat tett és szenvedett. Ebben a fájdalmas élettapasztalatban azt gondolom, hogy együtt tudunk érezni az apostollal. Mindennyian tapasztaltuk már azt, hogy milyen, amikor csalódunk a körülöttünk lévő emberekben. Amikor lelki vagy fizikai értelemben elhagynak, magunkra hagynak. Azok, akikben bíztunk, akiktől többet reméltünk, akik felől meg voltunk győződve, hogy számíthatunk rájuk. De a bűneink miatt az emberi kapcsolataink sajnos tökéletlenek és töredékesek. Sokszor kell átélnünk, hogy elhagynak, magunkra hagynak. Amikor igazán fontos lenne, akkor nem állnak mellénk, sőt, talán ellenünk cselekednek. Ugyanakkor töredelmes lélekkel azt is be kell vallanunk, hogy sokszor mi hagyunk magukra másokat. Mi vagyunk azok, akik nem figyelünk eléggé a másik emberre. Rosszul megválogatott szavak, helytelenül megfogalmazott mondatok ejtenek sebeket kapcsolatainkon és közösségeinken. A másik értékelésének, megbecsülésének hiánya törést hoz a mindennapokba, sokszor a legfontosabbnak szánt pillanatokba. Mindezekből természetesen következik a magányosság szomorúsága, az elhagyatottság csüggedése. Talán ez az egyik legnagyobb és legáltalánosabb lelki teher az életünkben. Pedig a mindenható Isten közösségre teremtett mindnyájunkat. Szükségünk van egymásra, a másikra. Mégis oly sokszor kell átélnünk saját bűneink, vagy a másik hibája okán, hogy magunkra maradtunk, és a Betesdai béna szavával azt mondhatjuk, Uram, nincs emberem, pedig a terheket könnyebb lenne együtt elhordozni. A megélt negatív tapasztalatok könnyebben oldódnának, ha át tudnánk valakivel beszélni. De ha nincs emberem, ha nincs kivel megosztani, megbeszélni, nincs kire támaszkodni, kitől tanácsot kérni, akkor hamar abba a lelki állapotba kerülünk, amiről az ifjúsági ének szövege is vall. Sokszor úgy érzem, összeroskadok. Többé nem lesznek jó és szép napok. Nem süt rám a napsugár. Nem lesz többé tél se nyár. Lelkem terhével egyedül vagyok. Éjszakák törnek rám, és én úgy érzem, megfolyt a magány. Félelem, fájdalom kínozza lelkem, hogy el sem mondhatom. Pál apostolra ennek a dalszövegnek minden gondolata, minden félsora igaz lehetne. Bőven lenne arra oka, hogy úgy érezze összeroskad, hogy előre tekintve annyit mondjon, nem lesznek már jó és szép napok. A rabság, a betegség, az elhagyatottság állapotában érthető volna, ha arról vallana, hogy félelem és fájdalom kínozza a lelkét. Megértenénk, ha azt írná a levélben, hogy kedves Timóteusom, bizony éjszakák törnek rám, és én úgy érzem, megfolyt a magány. De nem ezt olvassuk. És milyen jó, hogy nem ezt olvassuk. Pál apostol az eddig ismertetett okok miatt ugyan nagyon nehéz helyzetben volt, de a tőle megszokott dinamizmussal tekint előre. A tőle fennmaradt utolsó gondolatok nem a reményvesztettségről árulkodnak, nem a kiúttalanságról, az elgyötörtségről, hanem arról, hogy még tervei vannak. Bár reálisan látja és értékeli a helyzetét, mégis reménységgel várja a holnapot. Igaz ugyan, hogy megvallja, elérkezett az elköltözése ideje, és hamarosan fel fog áldoztatni, de azt is hozzáteszi, hogy eltétetett neki az igazság koronája. Majd néhány verssel később azt mondja, hogy az Isten megszabadította őt az oroszlán szájából, és minden gonosztól megszabadítja majd őt az Úr, és beviszi a mennyek országába. Persze mondhatnánk erre, hogy az apostol már lemondott erről a világról, és sokkal inkább csak az örök életben reménykedik. Gondolhatnánk, hogy erre a földi világra már csak megvetéssel és közönnyel tekint, mint a nagy sztoikusok. De valóságban nem ez a helyzet. Ő erre a világra is reménységgel tekint, tervekkel, addig, amíg itt tartja a Jóisten kegyelme. Hiszen azt mondja az apostolnak, hogy Timóteusnak, a tanítványának, hogy ne csak a köpenyt vigye el, hanem a könyveket, a pergameneket is. Aki még olvasni akar, az nem mondott le erről a világról, erről az életről, az nem megvetéssel tekint a világra, és mégis milyen különleges és példaértékű, hogy ő, az apostol, aki megírta az Új Szövetség nagy részét, aki annyi helyen, módon és annyi embert tanított a Krisztus evangéliumára, a bajban olvasni akar, tanulni, még többet tudni Krisztusról. Aztán azt látjuk, azt olvassuk, hogy bár nyilvánvalóan Pál apostol csalódott az emberekben, fájt neki, hogy elhagyták, hogy nem maradtak mellette, de mégis megbocsájt. Nem neheztel, nem vádaskodik, hanem megbocsájt. Ne számítson ez a bűnei közé, mondja. Ahogyan egykor a mester a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem tudom, ki az közülünk, aki így meg tudna bocsájtani, aki így felül tud emelkedni az ellene elkövetett hibákon. De ő megtette, és nem csak szóban, hiszen azt mondja, hogy hozd el magaddal Márkot. Hát ez a Márk, ez már egyszer elhagyta az apostolt az első missziói út során. És Pál korábban haragudott rá, neheztelt rá. Amikor a második missziói útra indulnak, akkor azt mondja, hogy ne vigyük magunkkal. Hát már cserben hagyott egyszer. És most mégis őt kéri. Most mégis róla mondja, hogy hasznomra van a szolgálatban. Mert valóban megbocsájtott. Mert Pál apostol valóban tudott minden baj ellenére reménységgel előre tekinteni. A kérdés csak az, hogy miért. Hogy mi volt az ő titka. A titok, a megoldás, a textusként újra felolvasott 17. versben olvasható. De az Úr mellém állt és megerősített. Pál apostol azért tudott, még az utolsó fennmaradt levelében is, élete utolsó heteiben, hónapjaiban is, a mindenható Isten végtelen gondviselésének és irgalmának csodájáról tanítani, mert megtapasztalta az Isten mellé álló és megerősítő szeretetét. Megtapasztalta azt a csodát, amikor a hatalmas és tökéletes Isten közösséget vállal az elesett, a bűnös, a gyarló emberrel, azaz velünk. Azért tud az apostol még a fogságban, a betegségben, a magányosságban is evangéliumot, azaz örömhírt hirdetni, mert megtapasztalta, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki hozzá menekül. Az Úr mellém állt, és megerősített. Amikor mindenki elhagyott, amikor magamra maradtam, megtapasztalta azt, amiről a levél egy korábbi részében így fogalmazott, ő, mármint az Isten, hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Pál tudja, hogy az Isten mellé állt, sőt, minden ember mellé, mi mellénk is az ő fiában, Jézus Krisztusban. Tudja, hogy Krisztus azért vállalta, Azért engedte, hogy őt elárulják, megtagadják, megkínozzák és kivégezzék, hogy mellénk állhasson. Hogy mint az Emmausi tanítványok mellé, mellénk szegődhessen az életünk útján, és mindvégig velünk is maradjon. Pál tudja, hogy az Isten azért vállalta a nagypénteki kereszt elviselhetetlen magányosságát, hogy mi soha nem maradjunk magunkra, hogy velünk lehessen, bíztasson, bátorítson, és mint egy jó mennyei lelki edző szurkoljon nekünk. De Pál nem csak tudta ezt. Ő nem csak megtanulta, nem csak tanította, hanem át is élte. Azt, amiről Ady Endre oly gyönyörűen fogalmazott, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Megtapasztalta és megélte azt, hogy milyen csodálatos az Isten mellénk álló, megerősítő szeretete. Hogy milyen csodálatos, amikor az ember a legnagyobb mélységben érzi meg az Isten mennyei szeretetének végtelen magasságát. Hogy milyen csodálatos az, amikor életes megtapasztalássá válik, hogy az Isten valóban erőt ad minden helyzetben. Az Istennek életet megtartó és hitet megerősítő szeretete, mellé állása az, ami az apostolban is a reménységet szólaltatja meg, az egyébként reménytelennek tűnő helyzetben. Így tud szabadulásról írni a fogságban, megbocsájtani az elhagyatottságban. Így tudja észrevenni, hogy bár sokan elhagyták, de az Isten mégis kegyelmes, mert mégsem vett el mellőle mindenkit. Azt mondja, Lukács mellettem van. Az a Lukács, aki evangélista, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és akiről egyébként tudjuk, hogy szeretett orvos volt. Vajon kire volt nagyobb szüksége? Annak a beteg, idős, meggyötört Pál apostolnak, mintsem Lukácsra, éppen Lukácsra, az orvosra. És így tudott az apostol a fogságból, a nagy-nagy távolságból is szeretettel emlékezni és imádkozni azokért a lelki testvérekért, akiket lehet, hogy 2000 kilométer választott el tőle. De lélekben egyek voltak, mert fontos volt számukra Pál és az evangélium ügye. Kedves testvérek, az életben sokszor adódhat, sokszor adódik olyan helyzet, amikor elcsüggedünk, amikor fizikai és lelki terheket cipelünk, amikor megbántanak, magunkra hagynak, vagy éppen nem úgy alakulnak a dolgaink, ahogyan elterveztük. De soha ne felejtsük el Pál apostol példáját, bizonyságtételét, reményteljes tanítását, de az Úr mellém állt és megerősített. Higgyük el, hogy Krisztus megváltása, kereszthalála és feltámadása azért történt, hogy mellénk álljon, hogy bennünket bíztasson, bátorítson, megerősítsen. Ezért bízzuk rá minden időben a gondviselő jóatyára az életünket. Ezért imádkozzunk hozzá naponta. Vegyük a kezünkbe a Szentírást, ahogy szoktam mondani, hagyj kopjon az a dolga. Tartsuk a kapcsolatot az Istennel, hiszen életünk legnagyobb reménysége és legnagyobb öröme ott van a textusként felolvasott félmondatban, de az Úr mellém állt és megerősített. Hála legyen érte az élet urának és megváltójának. Amen. Kedves testvérek, az igei üzenet elmélyítése céljából az imádság előtt hallgassunk meg egy rövid orgonajátékot. megfelelve Urunk megszólító szavára itt a templomban és a rádiókészülékek előtt is, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, felséges Istenünk. Megköszönjük azt a kegyelmet, amellyel lehajoltál hozzánk, és megengedted, hogy igédből tanulhassunk. Köszönjük, Urunk, elkészített üzenetedet, hiszen tudjuk, a te igéd igazság. Köszönjük neked, hogy te mindig szeretettel fordulsz hozzánk. Magasztalunk azért, hogy soha nem mondtál le rólunk bűnös és gyarló emberekről, sőt, fiadat adtad értünk, hogy nekünk életünk lehessen. Köszönjük, Krisztusunk, hogy földi életedben, szenvedésedben, halálodban és feltámadásodban mellénk álltál. Hálát adunk, mert ahogyan egykor kísérted az emmausi tanítványokat, úgy kísérsz bennünket is életünk útján. Segíts meglátni és megtapasztalni Pál apostollal együtt, hogy mellénk állsz és megerősítesz. Kérünk, erősítsd a mi hitünket, hogy amikor mélységeken, kietlen völgyeken kell átkelnünk, akkor is tudjuk szemeinket a hegyekre, a te gondviselésedre emelni, mert ígéreted szerint nem hagysz el, hanem velünk maradsz mind örökre. Taníts minket arra, hogy a valódi hála az lehet, ha szeretjük egymást, ha szeretettel tekintünk minden gyermekedre. Megváltunk, kérünk, gerjeszt fel bennünk ezt a valódi szeretetet. Könyörgünk a megfáradtakért, a megszomorodott lelkűekért, az erőtlenekért, a betegekért, a testi vagy lelki fájdalmakat hordozókért, nehéz sorsúakért, nélkülözőkért. Légy mellettük, erősítsd őket, és mutasd meg, mi hogyan segíthetnénk. Áld meg népünket és nemzetünket. Adj nekünk lelki ébredést. Őrizd meg anyaszent egyházadat, gyülekezeteidet. Adj nekünk boldog és megelégedett életet, kitartó és álhatatos hitet Jézus Krisztusért. Amen. Könyörögjünk a Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok Istennek áldását, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket, helyünket elfoglalva. Szeretettel hirdetem, kedves testvérek, hogy az idei évi vakációs biblia táborunk holnap kezdődik. Örömmel jelentem, hogy segítőinkkel az előkészületeket elvégeztük, és hálával a szívünkben várjuk azt a 80 gyermeket, akik jelentkeztek a táborunkba. Hirdetem, hogy az idei balatoni ifis tábort augusztus 10 és 14 között tartjuk Balatonberényben, előre láthatóan 20 fiatal részvételével. Az eddigi táborainkat támogató adományokat őszinte megbecsüléssel köszönjük, és természetesen további adományokat is köszönettel fogadunk. Arra kérem a testvéreket, hogy imádságos szívükben hordozzák a táborokat, hadd lehessenek ezek a hetek áldásokká a ránk bízott gyermekek és felnőttek életében. Hirdetem, hogy a ránk következő héten, a hétközi és vasárnapi istentiszteletek mind a két gyülekezetben a megszokott időben fognak elkezdődni. Szeretettel hirdetem, hogy a mostani istentiszteletünk persei adományaival a református egymi, Berettyóújfalui telephelyén működő, sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó Csodatár óvodát és Csodavár iskolát támogatjuk. Az ott dolgozók és az ott tanulók életére ehelyről is Isten gazdag áldását kérjük. Hálás szívvel köszönjük meg a Bondár családnak a gyermekei keresztelése alkalmából készített virágtálakat, és köszönjük Sárosi Dánielnek, a Tiszántúli Református Egyházkerület zenei igazgatójának, hogy a mai napon kántori szolgálatot végez közöttünk. Az Úr legyen gyülekezeteink őriző pásztora. Amen. Záró énekként énekeljük, a 794. dicséret mind a négy versét, a 794. dicséret mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.
Thank you.
Kedves hallgatóink, református istentiszteltet hallottak a nagyrábéi templomból. Igét hirdetett Kis Dávid lelkipásztor, az orgonánál Sárosi Dániel játszik. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nyikolos, valamint a helyszínről a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Andristyák Szilvia és Dany Zoltán nevében is búcsúzik a szerkesztő Gál Márk. A református istentisztelettel legközelebb augusztus 30-án jelentkezünk. Áldás békesség!